Hallgassuk meg, testvérek, az igét. Ezékiel könyve 27. fejezetéből olvasom, nem a teljes fejezetet, csak néhány válogatott verset. Így szólt hozzám az Úr igéje: te, emberfia, kezdj sirató énekbe Tírusról, és mondd Tírusnak, amely a tenger kapujánál lakik, és sok sziget népével kereskedik. Így szól az én Uram, az Úr: Tírus, te azt mondtad, tökéletesen szép vagyok. Tarzisz hajók szállították áruidat, gazdag és tekintélyes lettél a tenger közepén. Nagy vizekre vittek evezőseid, de szétzúzott a keleti szél a tenger közepén. Kincseid és piaci áruid, hajósaid és matrózaid, azok, akik javítgatták sérülésedet, akik áruiddal kereskedtek, és az összes katonád, a rajtad levő sokaság elsüllyed mindenestül a tenger közepén, összeomlásod idején. Amikor áruid a tengerről megérkeztek, sok népet elláttál, kincset érő portékáid tömegével gazdaggá tetted a föld királyait. Most pedig hajótörött lettél a tengeren, a vizek mélyén elsüllyedtek áruid és a rajtad levő egész embertömeg. Istenünk, hálát adunk neked ezért a délelőttért, köszönjük a te igédet, köszönjük, hogy adsz nekünk békességet, és minden körülményt megteremtesz ahhoz, hogy most rád figyelhessünk. De arra kérünk, hogy az emberi körülményeken túl küld most ránk a te szent lelkedet, ő magyarázza számunkra belül a mi szívünkben is tovább a te szavaidat, és kérünk, hogy így erősíts meg minket, hogy rád figyelhessünk. Kérünk, hogy te formáld a mi gondolatainkat, szívünket, Jézus nevében. Amen. Így szólt hozzám az Úr igéje: te, emberfia, kezdj sirató énekbe Tírusról. Ugye Tírus városának a történetét már megpróbáljuk nyomon követni több istentisztelten keresztül. Hadd mondjak most így bevezetésképpen annyit, hogy ha létezett tökéletes város, akkor legalábbis kereskedelem szempontjából Tírus az volt az ókorban. Ugye nyüzsgő kikötőt látunk, hogyha elolvassuk az egész fejezetet, tucatnyi nyelven hirdetik az áruknak az árát, és ilyen különleges dolgok megtalálhatók a piacán, mint a libanoni cédrusfatömbök, vagy a lila szövetek, egzotikus fűszerek, mindenféle kézműves termékek. Hát, ha már aktuális akarok lenni, a Dunaföldvári vásárnál egy kicsit nagyobb piaca volt, és jelentősebb ellátása. Ugye Ezékiel 27 mégis egy gyászének, és a prófétának egy gyászéneket kell, egy sirató éneket kell mondani erről a városról, úgy, hogy közben még életben vannak, még virágzik a kereskedelem, még mindent adnak, vesznek a piacán. És ebben a gyászénekben a proféta egy hajóhoz hasonlítja Tírus városát és népét, és azt mondja róla, hogy jól lehet, itt most még folyik minden kereskedelem, de ez egy süllyedő hajó már. Sokszor szoktam használni a Titanic képét, mert szerintem elég jól ismerjük a történetét, de valahogy úgy kell elképzelni a modern korba ezt, mint egy Titanicot, ami már a jéghegynek ütközött, de még nem süllyedt el. És ugye az volt itt a probléma, ezt is mondja ez a sirató ének, hogy Tírus elkezdte elhinni magáról, hogy a sikerei, a gazdagsága, a hírneve, a központi léte, az biztonságot nyújt neki, és egy Istentől függetlenedő büszkeség töltötte el ezt az egész várost. Hogy kicsit aktualizáljuk ezt, a mai egyházak eszünkbe juthatnak, hogy hogy nézhet az ki kívülről. Ugye ma azt látjuk, hogy a legtöbb gyülekezetből vannak élő közvetítések, vannak modernebbnél modernebb épületeik, kifinomult programok, és mindenhez van megfelelő személyzet, hatalmas struktúra. Magyarán nem is néz ki másképp ma már egy egyház, egy gyülekezet, mint egy világi szervezet. Kívülről minden erősnek tűnik. De az ennek a fejezetnek a tanúsága, hogy a viharok tárják fel azt, hogy valójában mi rejlik a felszín alatt. És amikor jönnek viharok egy gyülekezet, vagy egy saját életünkbe, vagy egy gyülekezet életébe, akkor úgyis az fog meglátszódni, hogy milyen alapjai vannak. És amit most Tírusról fogok mondani, az igaz lehet gyülekezeti életre, meg a saját személyes életünkre is nyugodtan alkalmazzuk. Tehát ez a város az ókori világ titanikja, egy gyönyörű, egy csodálatos, egy elképzelhetetlenül gazdag, a kornak az egyik csúcsvárosa. És aztán mégis jön egy vihar, amire úgy gondolták, hogy minden infrastruktúra, minden erő, minden hatalom emberileg megvan, hogy ők képesek legyenek átvészelni azt. És ez a vihar mégis tönkretette, teljesen elpusztította a várost. És a mai fő üzenetünket egy mondatban így fogalmaztam meg, hogy mi se a törékeny világ szépségeire és ígéreteire építsük az életünket, mert minden emberi kéz alkotta hajó az Isten nélkül előbb vagy utóbb elsüllyed. Fontos még, hogy megértsük, testvérek, a kérdés nem az, hogy jön-e a vihar az életünkbe, hanem az, hogy amikor jön a vihar, akkor mi marad meg a vihar után. Nos, először is a saját erőnkben való bizalom veszélyére figyelmeztet minket ez a mai szakasz. Harmadik versben így olvastuk, Tírus, te azt mondtad, tökéletesen szép vagyok. És ez nem az Isten kijelentése, ez Tírusnak a saját magáról alkotott ítélete. Jól lehet, az Isten igéje visszhangozza el számukra, de azért, hogy lássák meg, hogy mi is a fő probléma. Saját önértékelése. És ez a héber kifejezés, amit itt olvasunk, amire azt mondja, hogy szép vagyok, ez azt is lefedi, hogy teljesen hibátlan, javításra már nem szorul. Magyarán, mintha azt mondanák, hogy mi már elértük a célt. Mi már befutottunk. Ezt egyszerűen csak fenn kell tartani, nincs tovább. Talán úgy képzelhetjük el, mint amikor egy sportoló felkészül az olimpiára, vagy a világbajnokságra, végigharcolja a versenyt, és beér a célba. És ő is azt mondja magáról, hogy elértem a célt, ezért sportolok, ezért csináltam ezt éveken keresztül. És a nagyobb baj, amikor azt mondja egy ilyen sportoló, hogy mindez a saját erőmből, mindezt magamnak köszönhetem. Szóval kicsit így nézett ki ez a Tírus városa. Emberileg minden oka megvolt, hogy biztonságban érezze magát. Az elhelyezkedése, a fekvése relatíve stabil, a gazdagsága felülmúlhatatlan, technológiája, csúcs technológia abban az időben, és a hírnevéről nem is beszélve a Közel-Kelet legforgalmasabb kikötője. És hadd hívjam fel itt most egy veszélyre mindannyiunknak a figyelmét. Hogy a jólét, amiben Európa is és mi is élünk, csendes, érzéstelenítővé válhat a lélek számára, ami eltompítja a tudatunkat, hogy nekünk valójában az Istenre van szükségünk. A hála és a büszkeség az öndicsőítés között nagyon keskeny a mezsgye. És ez úgy szokott kinézni, hogy először az ember, először egy ország, vagy egy hatalom is azt mondja, Isten jó volt hozzánk, hálásak vagyunk ezért. Aztán telik múlik az idő, és ha még mindig siker van, azt mondjuk, keményen megdolgoztunk érte. És ahogy csúszik ez a dolog tovább, végül azt mondjuk, Isten nélkül megérdemeljük ezt az egészet. Hálából így lesz aztán büszkeség. És Tírusnak is az volt a baja, hogy Isten már nem volt része a képletnek, ahogyan magát látta, ahogyan az odavezető utat, és a sikerét látta. Márpedig Isten mindig is figyelmeztetett erre a csapdára. Például az 5 Mózesben azt olvassuk, ne gondold majd magadban, az én erőm és hatalmas kezem szerezte nekem ezt a gazdagságot, hanem gondolj mindig Istenedre, az Úrra, ő ad neked erőt a gazdagodáshoz, hogy szövetségét, amelyre esküdtett atyáidnak, fenntartsa mind a mai napig. Egy szóval Isten előre figyelmeztet. de ezt sokszor eltesszük a polcra, vagy talán még mélyebbre, és nem figyelünk oda. És hadd mondjam azt, testvérek, azt látjuk a Bibliában több helyen is, hogy a forrásnak az elfelejtése az első lépés a bukás felé. És azt gondolom, hogy ez nagyon sok embernek, nagyon sokunknak a rejtett gyengeség lehet az életében, hogy elfelejtjük a forrást. Ez egy rejtett gyengeség. Lehet, hogy mi nem egy kereskedelmi flottát irányítunk, mint Tírusz, vagy nem egy nagy céget, vagy nem tudom én micsodát, lehet, hogy csak a saját életünket, de könnyen ugyanabba a gondolkodásba eshetünk, ami Tírusznak a bukását okozta, hogy az önbizalom felváltja az Istenbe vetett bizalmunkat. És ha ez megtörténik, akkor higgyük, hogy már el is kezdtünk süllyedni, csak éppen még nem érezzük a vizet. A Titanicnak is még órái voltak, mire valójában elsüllyedt, mire az emberek érezték a vizet. Lehet, hogy nekünk napjaink, éveink vannak, de ha így gondolkodunk, a süllyedés már bizonyos. Egy másik képet használva olvastam egyszer egy tölgyfáról, ami egy nagyvárosnak a terén állt, és kívülről fenségesnek tűnt. A városnak az egyik látványossága, féltve őrzött csodája volt. Vastag törzs, széles ágak, zöld levelek, hatalmas árnyék, gyönyörű környezet. És aztán egyszer csak jött egy vihar, és ketté törte ezt a hatalmas fát. A városnak a szimbólumát gyakorlatilag. És amikor a vihar után mentek oda, és megvizsgálták, mi volt a baj, kiderült, hogy a belseje teljesen üreges volt, mert a fát belülről termeszek rágták. De senki nem látta, senki nem vette észre, senki nem is feltételezte a kárt addig, amíg a vihar fel nem tárta. És ilyen volt Tírusz is, és ilyen lehetünk mi is, ez a nagyobb probléma, hogy kívülről akár a büszkeség, akár más tart bennünket, és mások előtt úgy mutatkozunk, ahogy ők elvárják, ahogyan felnéznek ránk, miközben belül teljesen üregesek vagyunk, üresek, és ha jön egy vihar, ketté fogja törni az életünket. Erre a veszélyre figyelmeztet tehát először is a mai szakaszunk. A második gondolat pedig, hogy az elkerülhetetlen viharok minden alapot próbára tesznek, amelyek ugye jönnek az életünkre. 26. vers az egyik legélénkebb kép ebben a sirató énekben ezt mondja, nagy vizekre vittek evezőseid, de szétzúzott a keleti szél a tenger közepén. Az ókori Közel-Keleten a keleti szél az egy hát elég ismert kifejezés volt, forró, száraz és pusztító időjárási jelenség. És egy éjszaka alatt arról volt ismert, hogy az egész termést tönkre tehette. Sokszor használták a keleti szél kifejezést olyan erőkre, olyan természet felettinek tűnő erőkre, ami az emberi kontrollt és az emberi értelmet is sokszor meghaladó erőket szimbolizálta. És itt ugyanez a keleti szél fordul elő Tírusszal kapcsolatban. Kedves testvérek, a viharok azok nem választható dolgok. A viharok jönnek, elkerülhetetlenek. És annyira furcsa, hogy mégis azt látjuk emberek életén, és vigyázzunk, hogy esetleg mi nem vagyunk-e ugyanilyenek. Tehát gyakran, mintha úgy élnénk az életünket, mintha az lenne a cél, hogy a viharokat elkerüljük. Ami egyszerűen nem fog megtörténni. Nincsen viharmentes emberi élet. A Biblia sem ígér viharmentes életet, még a hívőknek sem. Ehelyett azt mondja, hogy ha a viharok jönnek, akkor kiderül az, hogy milyen alapokra építünk. Lehet, hogy nektek is eszetekbe jutott most Jézusnak a szava, a bölcs és a bolond emberről az a példázat, amikor különféle alapokra építenek. Ugye jöttek a szelek, az árvizek, a viharok, az egyik megmaradt, a másik összeomlott. És felfedi nekünk a példázatban Jézus, hogy a különbség nem a felépítményben, hanem az alapokban volt. Egy homokra épített, vagy kősziklára. Vihar jön, akárhogy is építed az életed, akárhogy is manőverezel. 1 Péter 4 is így figyelmeztet a szenvedés tüze miatt, amely megpróbáltatásul támad közöttetek, ne csodálkozzatok úgy, mintha valami meglepő dolog érne titeket. És mi meg sokszor csodálkozunk a megpróbáltatásokon, a viharokon. Ha ez így van, az azért van, mert azt gondoljuk, hogy az életünknek az a célja, hogy kerülgessük a viharokat, s ha lehet, ne kerüljünk bele. Nos, Tírus vihara a babiloni invázió volt. Amikor jött Nabukadnetszár, meg később Nagy Sándor, és végül teljesen elpusztította őket. A mi viharaink teljesen, és nagyon mások lehetnek, de ezek a viharok az életünkben nem csak úgy megtörténnek, hanem céljuk van, és ezek a mi hitünknek és az alapjainknak a próbái. Jó, hogyha azt megjegyezzük, testvérek, hogy a viharok nem létrehozzák bennünk a gyengeségeket, hanem egyszerűen csak feltárják azt, hogy hol vannak gyengeségek az életünkben. Chuck Smith lelki pásztor mesélt egyszer egy történetet egy hatalmas teherhajóról, amelyet tökéletesen tengerképesnek építettek, és úgy is tűnt. De egy enyhe viharban, amikor kicsit nagyobb hullámok kezdtek csapni a szokottnál, egyszerűen ez a hajó elsüllyedt. Kiderült miért? Mert a hajó testén volt egy repedés, ami már a vízvonal alatt volt, és valahogy erre nem figyeltek, ezt nem vették észre a tudósok. De igazából a hajón ezt a repedést nem a vihar okozta, egyszerűen csak feltárta ezt a gyengeségét a hajónak, ami elsüllyedt. Egy olyan gyengeséget, ami már ott volt, amikor kimentek vele a tengerre. Nos, az Ezékiel 27-ben a Biblia megmutatja, hogy milyen rejtett repedéseink lehetnek nekünk is, mielőtt még a vihar az életünkbe megérkezne. És figyeljünk a 26. vers részleteire, amikor ezt mondja, nagy vizekre vittek evezőseid. Ez már egy olyan vihart ír le, ami nem is csak úgy éri őket, hanem amiben direkt belehajóznak. Mert azt gondolják, hogy vagyunk mi már olyan erősek, hogy akármilyen vihart le fogunk tudni győzni. Tírus önként hajózott tehát a mély vízre. És ebből azt látjuk, hogy vannak az életünkben olyan viharok, amelyek elkerülhetetlenek, amik jönnek. És vannak olyan viharok, amik mi direkt szándékosan belehajózunk. Lehet nem azért, mert azt gondoljuk, hogy az ott egy vihar. Lehet nem azért, mert azt gondoljuk, hogy az probléma, hanem azért, mert azt gondoljuk, hogy elég erősek vagyunk ahhoz, hogy ezt is túléljük, hogy ezt is legyőzzük. Azt hiszük, hogy mi megbirkózunk mi azzal, és általában ilyenkor csap le legerősebben a keleti szél, és ilyenkor jön az Isten által kijelölt megaláztatás részünkre is, hogy értsük azt, mennyire vagyunk erősek. És egy gyülekezet életére, vagy egy hívő életre lefordítva ezt, nagyon könnyű egyszer csak átváltani arra, hogy az ember a hívő életét és a gyülekezet elkezd csak úgy megszokásból élni. Vannak már jól megszokott mozdulataink, programjaink, dolgaink, és akkor ezeket csináljuk. És elkezd egy gyülekezet, meg az életünk csupán csak emberi irányítás alá kerülni. És azt gondoljuk, hogy minden annyira jó. Mindent olyan jól tudunk, és olyan jól csinálunk már. És aztán jönnek a viharok, s feltárják, hogy ezek az alapok nem jók, ezek nem olyan szilárdak, mint ahogy mi gondoljuk, amikor Isten már nincs a képletben, vagy csak nagyon a perifériára került. És akkor jövünk azzal a kérdéssel, hogy miért engedi meg Isten az életünkbe a viharokat? Sokszor azért, hogy feltárja, mert nekünk van rá szükségünk, hogy felfedje a gyenge pontokat az életünkbe, és hogy a büszkeségünkből visszább faragjon. Esetleg ne engedjen büszkévé válni. Ezért ahelyett, hogy azt kérjük, és azért harcolunk az életünkbe, hogy hogyan kerülhetem el a viharokat, lehetséges, hogy jobb kérdés feltenni azt, hogy vajon megfelelő-e az alapom a viharok idejére. Jó alapra építek-e? Mert a vihart elkerülni nem fogod, ez bizonyos. 1992-ben az Andrew hurrikán pusztító erővel csapott le Floridára, és igazából egész városrészek dőltek romba, de nagyon érdekes módon egyetlen egy ház éppen maradt, és ott a romhalmaz tengerében tornyosult, és mutatta azt, hogy nem minden pusztul el a hurrikánba. És aztán megkérdezték a tulajdonosát, hogy hogyan történhetett ez. És a tulajdonos csak ennyit mondott, hogy a floridai hurrikánbiztonsági előírások szerint építettem. Ők azt mondták, ha az előírásoknak megfelelően építek, akkor kibír egy hurrikánt is. És így is lett. És igazából ez történt. Jézus is azt mondta, hogy ha valaki kősziklára építi a házát, az életét, az megmarad. És itt még egyszer nem arról van szó, hogy van-e vihar, lesz-e az életünkben, vagy nem. A viharok jönnek. A kérdés inkább az, hogy mi Isten előírásai szerint építettük-e az életünket. És a harmadik gondolat éppen ebből fakad, hogy Isten arra hív, hogy építsünk olyan alapra, ami nem süllyed el. És bizonyára, ha egy kicsit beleéljük magunkat, akkor nem olyan jó Tírusznak a pusztulásáról, de talán semmilyen más pusztulásról hallani. De itt van a remény számunkra, hogy nekünk nem kell Tírusszá válni. Nem kellene egyetlen egy napot sem tovább úgy élni, hogy abban a bizonytalanságban vagyunk, hogy esetleg nem leszünk képesek túlélni a következő vihart. Mert Isten ma is, meg már régóta olyan alapokat kínál nekünk, amin soha nem fog megrendülni az életünk. 18. Zsoltár azt mondja, az Úr az én kőszálam, váram és megmentőm, Istenem, kősziklám, nála keresek oltalmat, pajzsom, hatalmas szabadítom, fellegváram. Tehát érezzük, hogy nincs hova tovább fokozni. Isten ezt jelenti egy ember életébe. És kedves testvérek, a különbség Tírusz alapja és egy hívő ember lehetséges alapja között az nem a viharok hiánya lesz, hanem az Istennek a jelenléte. Jelen van-e Isten az életünkben, vagy nincs? De ha már erről van szó, akkor mit jelent az Istenre építeni, egy biztos alapra? Lukács 6-ban elmondja nekünk Jézus, hogy azt jelenti ez, hogy amikor az ő szavait csupán csak hallgatjuk, de nem engedelmeskedünk neki, és nem azt szerint kezdjük el berendezni az életünket és élni az életünket, na akkor a rossz alapra építünk. Mindegy, hogy mit hallgatsz, mindegy, hogy mit olvasol, és az is mindegy, hogy mit gondolsz. Jön a vihar, és megtörténik a baj. De akik engedelmeskednek Jézus szavának, az Isten szavának, azok azt mondja, kősziklára építenek. Mint az a floridai ember, az előírásnak megfelelően építesz, akkor megmarad a házad. Ha az Isten igéjére építesz, és az ő jelenlétére, akkor megmarad a házunk. És egy kicsit gondolkoztam, csak néhány dolog, hogy mik lehetnek egy gyülekezetnek, vagy akár a saját életünknek a tíruszi hibái. Például, amikor Krisztus helyett egy karizmatikus, egy rátermett, egy hozzáértő vezetőre figyelnek oda az emberek. Egy tíruszi hiba lehet, amikor a valós bibliai gyümölcsök helyett a résztvevők száma, meg az adományok mutatják azt számunkra, hogy elégedettek lehetünk-e vagy se. Vagy esetleg az, amikor a nehéz igazságokat elkerüljük a béke fenntartása érdekében. Ez egy látszólagos béke, ami nem az igazságra épül. Ezekben érzitek, hogy nincs benne Isten. Csupán az emberi törekvés, építkezés, erőfeszítés egy olyan cél érdekében, amit magunknak kitűzünk. És aztán jönnek a viharok. Mik lehetnek ezek a viharok? Jön a személyi változás, vagy személyi változások egy gyülekezetben, és minden összeomlik, mert egy emberre épült az egész. Vagy jön valami külső, kulturális nyomás, és egyszer csak elkezdenek eltűnni, elszállingozni az emberek, mert azt mondják, igazából nem is az Isten volt az alapom, hanem csak szerettem ott az embereket, vagy nem tudom miért jártam oda, de jön a nyomás, és eltűnök. Krisztus központú alapok nélkül vagy sodródik egy gyülekezet és egy hívő élet, vagy egyszerűen elsüllyed. És ezt a figyelmeztetést tárja ma elénk az ige, nem várhatunk addig, amíg a vihar már a fejünk felett van, hogy megépítsük majd akkor az alapokat, hanem azt az előtt kell megépítenünk, mielőtt a vihar kitör. Értjük ezt? Mert valószínűleg egy világi építkezésben ez nem kérdéses, ha házat építünk, vagy a viharra készülünk. Nem akkor kezdjük bedeszkázni az ablakot, amikor a hurrikán már ott van, bár ezt mi keveset éljük, hála Istennek, egyelőre. De nem akkor kezdjük kipakolni a zsákokat sem a gátra, amikor már átöntött rajta a Duna. Meg kell előzni, és erről szól a hívő élet is. Mik a prioritásaid? Három dolog jutott eszembe, ami nagyon jól lemérhető az, hogy ha akarod, hogy vajon hova építesz, és milyen alapokra. Az egyik, hogy nézd meg a naptáradat és a bankszámládat. Mivel van tele a kifizetéseid listája, mivel van tele a naptárad? Vajon, ha ezt egy idegen kezébe adod, azt mondanák, hogy látom, barátom, számodra az Isten az első? Ha nem, akkor érdekes, hogy mi az alap. Aztán nézd meg a kötelezettség vállalásaidat. És írd mondjuk egy vagy két oszlopba, mi az, ami el van az Isten igéjétől és népétől, de te ezt csinálod rendszeresen, és elkötelezted magad, és mi az, ami közelebb visz hozzá. Mennyi van egyik oldalon, és mennyi a másikon. Ezek jól fel fogják tárni, hogy mennyire lesz viharálló az életed. És nézd meg a szokásaidat, hogy a mindennapi döntéseid mennyire azt támogatják, hogy a lelki ellenálló képességed növekedjen, vagy mennyire inkább a lelki sodródásnak építenek. A mindennapi döntéseid, a mindennapi tevékenységeid, elfoglaltságaid, időben mérve, pénzben mérve, minden tekintetben nézd meg. És hogyha találsz gyenge pontokat, akkor arra kérlek, hogy ne csupán csak nyugtázd, hát igen, én nem az Isten alapjára építek úgy igazából, de maradjunk annál, hogy hát, ha nem jön a vihar, mert a vihar jönni fog. Ne csak nyugtázz, de ezt, ha látsz gyenge pontokat, hanem tegyél valami konkrét lépést, hogy azt a területet az életedben a sziklára helyezd. Egy utolsó példa, a Spurgeon gyülekezete sokszor heves bírálatoknak és olyan veszteségeknek volt kitéve, hogy az emberek elhagyják a gyülekezetet. De volt egyszer egy nagyon nagy ilyen támadás a gyülekezet ellen, amikor Spurgeon és a vezetőség kiállt, hogy a bibliai tanításokban nem köt kompromisszumot a világ nyomásával, ami rájuk jött. És azt gondolták, hogy az a nyomás, ami kívülről rajtuk van, a város, az ország részéről, hogy ez a vihar majd tönkre fogja tenni Spurgeonnek a szolgálatát, ami egyébként sokaknak a szemét szúrta. Túl sok ember jár oda, túl sokan hallgatják, túl sok embert formál. De ehelyett, hogy összetörte volna, mivel az alapja az Isten változatlan igéje volt, és ebből nem engedett egy tapottat sem Spurgeon, sem a gyülekezet vezetése, volt egy kis veszteség, de újra erősödött a gyülekezet, és az akkori időben szerintem a legnagyobb gyülekezet volt, ki hetente, képzeljétek el, hogy több mint 6000 ember látogatta a gyülekezetet. Nem volt elég a tabernákulum, amit építettek, hanem kint az utcán is az ablakokat nyitva kellett tartani, pedig nem volt hangosítás sem, de mégis ott is tolongtak az emberek, hogy valamit halljanak, és valahogy része legyenek. Ez a vihar nem véget vetett Spurgeon munkájának és annak a gyülekezetnek, hanem megtisztította és megerősítette azt. És félve mondom, hogy szerintem mi lehet, hogy készek lennénk feladni a bibliai elveinket, vagy talán már meg is tettük, ha külső nyomás jön ránk, ha viharok érkeznek, és azt mondjuk, jó, hát akkor szemet hunyunk ez meg a fölött, és kompromisszumot kötünk. Mindenki jól jár ezzel, de valójában senki. Arról beszéltem ma, testvérek, hogy ne a világ törékeny szépségére és ígéreteire építsük az életünket, mert minden ember alkott a hajó végül elsüllyed Isten nélkül. Láttuk azt, hogy a saját erőnkben való bizalomnak milyen veszélye van, hogy a siker önellátóvá próbál tenni minket olyan módon, hogy kizárjuk az Istent az életünkből. Láttuk azt, hogy a viharok elkerülhetetlenek, és előbb vagy utóbb az élet szelei próbára teszik azt, amit építünk és építettünk. És láttuk, hogy Isten hív arra, hogy az építsük arra az életünket, ami nem süllyed el, biztos alapra. Krisztusban rendíthetetlen alapunk van. És a büszkeség az eleinte nem hangos, testvérek, hanem egy csendes magabiztossággal kezdődik. Hogy itt már nem vagyunk rászorulva az Istenre, mint régen. Már ott sem, már a harmadik területen sem. És hogyha itt vagytok olyanok, akik 40-50 éve is már jártatok gyülekezetbe, akkor ti pontosan meg tudnátok nevezni, hogy mi az, ami a mai világban azt mondjuk, hogy hát itt már nem szorulunk annyira Isten segítségére. Már nincs az a szükség, legyen az anyagilag, az épületeimben, ki tudja miben. De ez egy szép, lassú, csendes elcsúszás az Istentől. Amikor megjönnek a viharok, azok nagyon megalázóak, mert elveszik az illúzióinkat, rákényszerítenek arra, hogy lássuk meg azt, hogy kiben és miben bíztunk mi valójában. És ez nagyon hamar cserben hagy minket. De hála Istennek itt jön az ő írgalma, hogy néha csak kicsi viharokat küld az életünkben, amelyek még arra valók csupán csak, hogy felébresszenek minket, mielőtt az igazán nagy vihar megérkezik. És ezért arra hív minket ma, hogy tegyél egy lépést a héten, hogy a sziklára építs. Mert a viharok közelednek, de hogyha a horgonyod Krisztusban van, nem csak túléled ezeket a viharokat, hanem még meg is fogsz erősödni, és ragyogni is fogsz rajtuk keresztül. És adja az Úr, hogy minél többen ezt éljük meg. Amen. Urunk Jézus Krisztus, látjuk magunkban ezt a Tíruszt, ezt a gondolkodást, azt a kísértést, hogy biztonságban, kényelemben vagyunk mi igazából nélküled is. Kérünk azért, hogy bocsáss meg nekünk ezért, és kérlek, hogy mutasd meg nekünk, hogy életünk alapjain mik a repedések, és adj bátorságot szembenézni azokkal akkor is, ha fájdalmas, ha megalázó látni. De add, hogy újra a te igédre építsünk, most, amikor talán még nem tombol rajtunk a vihar, hogy amikor majd újra jön a keleti szél is a mi életünkbe is, akkor életünk megállhasson stabilan, és ez nem a mi dicsőségünkre lesz, és ne is arra legyen, hanem a te dicsőségedre. Így kérünk, hallgass meg minket Jézus nevében, ami magunkban csendben elmondott imádságainkat is. Amen.